Sziasztok, ez itt a Filmhu Podcast 84. adása. Január elején mutatták be a Nem halok meg című dokumentumfilmet, amely Enspach Gábor galerista hasnyálmirigyrákból való kigyógyulását követi nyomon, illetve egyedi megküzdési stratégiáját mutatja meg. Én Molnár Judit Anna vagyok, velem szemben pedig Dér Ászja ül, a filmrendezője. Szia!
Szia!
Egyszer azt nyilatkoztad, hogy minden filmed egy kicsit terápia is. A Nem halok meg miben segített neked?
Egyrészt elképesztő tapasztalat volt végignézni egy ennyire nehéz élethelyzetet ilyen közelről, és mégis valami fajta biztonságból, mert ugye mégiscsak egy idegen emberként vagyok, ha máshol nem a folyamat elején, még akkor is, ha közben nagyon közel kerülök mindig minden szereplőmhöz, ahogy a Gáborhoz is. De szóval elképesztő volt látni valamit, amitől azért úgy távolból sokszor rettegünk, vagy én legalábbis régóta rettegek. Rákban is van egy ilyen nagyon rémisztő szó, és akkor egyszer csak ott van. És amit mondjuk így például ebből a filmből megtanultam, az, hogy mennyire máshogy alakulnak mindig a dolgok, mint ahogy azt előre akár mi gondoljuk, akár mondjuk így a prognózis, tehát hogy bármi benne van. De az mondjuk filmkészítőként is emberileg is meglepett, hogy mennyire máshogy alakulhat minden, mint ahogy ezt mondjuk filmekben látjuk, vagy a kiemelt történetekben. Szóval volt egy ilyen érdekes dolog abban, hogy azért voltak sztereotípiáim, hogy mi történik egy halálos betegséggel való szembenézéskor egy ilyen nehéz élethelyzetben. És ez a sztereotípiák főleg afelé mentek, hogy azért a szembenézés, a változás, hogy az addig életünk, meg a változás, meg a választásainak egy ilyen újraértékelése, az biztos, hogy megtörténik szükségszerűen, meg akár ilyen nagy változások is történnek az életben. Szóval vannak ezek a sztereotípiák, amik így bekapcsolnak, és akkor ez nagyon érdekes volt látni, hogy ez egyáltalán nem feltétlenül van így, és a szakemberekkel beszélgetve is azt értettem meg, hogy inkább ezekből a nagy változásokból lesznek aztán történetek és filmek és könyvek, de hogy közben meg a valóság az nagyon sokszor ennél sokkal egyszerűbb, vagy teljesen más dinamikával, vagy más ritmusban történnek meg ezek a dolgok.
Konkrétan a rákkal kapcsolatban volt félelmed, vagy a betegségekkel?
Igazából nekem vannak ilyen hullámokba rántörnek szorongások, meg félelmek, szóval ez mindig is így volt. Vagy igazából mióta minél öregebb vagyok, annál több ilyen szorongó élethelyzetem van, és ez sokszor kapcsolódott a rákhoz mondjuk. Tehát, hogy nálunk a családban elég sok rákos megbetegedés és halál volt, de hogy egyébként ez nem is kell szerintem ennyire személyes érintettség feltétlenül, mert hogy a magyarok azok nagyon durván vezető számban halnak meg rákban, és most már előre tolódott a megbetegedés időszaka, és 30-40 éves korban simán rengeteg barátomnak az életébe is így belépett a rák. Úgyhogy ez szerintem egy abszolút itt levő félelem, a rákkal való szembenézés, és közben meg ez az érdekes, hogy Magyarországon, vagy úgy Kelet-Európában pedig még mindig iszonyú nagy tabu. Tehát, hogy azt gondolnám mondjuk, hogyha valami ennyire tipikus népbetegség, mint a rák Magyarországon, akkor azért arról a szó is lesz, vagy arról úgy beszélünk. És közben, ugye miközben ezt a filmet csináltam, rengeteg emberrel beszélgettem, és akkor mindenki rögtön elmondta a saját személyes történetét, ha volt neki ezzel a betegséggel, és nagyon sokan mesélték azt, hogy a közeli családban is úgy volt rákos megbetegedés, hogy az egy tabu volt, hogy nem beszéltek róla, hogy másnak hívták. Tehát volt egy barátom, aki azt mondta, hogy az apukája lumbágónak hívta egészen addig, amíg aztán meg nem halt, és hogyha valamit lumbágónak hívunk, akkor arról nem lehet komolyan beszélni, hiszen a lumbágó az egy fájdalmas betegség, de nem halálos. Tehát, hogy azzal, hogy nem nevezzük nevén ezeket a helyzeteket, úgy az érzések se tudnak jönni, a kérdések, a minden, aminek ilyenkor ki kellene jönnie, és volt bennem mindig egy ilyen félelem, vagy egy ilyen érzés, hogy vajon, hogyha velem megtörténik, vagy az én közelemben, akkor én hogy fogok rá reagálni.
És lett rá válaszod? Hogy szerinted te hogy reagálnál erre?
A Gábor történetében az volt számomra még az érdekes, meg ahogy így most már egyre többen látják a filmet, ahogy a nézőkkel is beszélgetek, hogy annyira egyéni, vagy annyira valamilyen a megküzdési stratégiája, amit ő választott, hogy ahhoz képest mindenki elkezd gondolkozni, hogy én mit csinálnék, miért ezt csinálta, miért azt csinálta, vagy miért azt csinálta, ahogy, miért úgy csinálta, ahogy csinálta. És akkor én is persze rengeteget gondolkoztam ezen, hogy én biztos, hogy én hogy csináltam volna. Ezekről egyébként tök nehezen beszélek, még így is, hogy már olyan sokat beszéltem róla, meg végigkövettem ezt a történetet 5 éven keresztül, mert hogy így állandóan újraértelmeződik, meg újra fogalmazódik bennem minden, ahhoz képest is, hogy éppen hogy vagyok, meg éppen milyen impulzusok érnek, és például ezt láttam a Gáboron is, hogy egyik nap még úgy állt a betegséghez, hogy ő legyőzi, és nem szemült, a másnap elbizonyodott egy kicsit. Ahogy ezt itt tapasztaltam, meg ahogy a szakértőkkel beszélgetve is megtudtam, hogy általában azért ugye kétféle hozzáállás van, hogyha megkap valaki egy ilyen diagnózist. Az egyik hosszú távon, az egyik a teljes tagadás, tehát úgy sem, mintha ez nem történne meg vele, nem beszél róla, akár a legközelebbi hozzátartozóinak sem. A másik lehetőség meg az, amit a Gábor választ, hogy országvilágnak beszél róla, még egy film is készül róla, abszolút ezt a tabusítást széttöri, és nyíltan beszél a betegségével kapcsolatban, és nekem ez nagyon tetszett, tehát hogy az nekem ez egy nagyon szimpatikus dolog, hogy lehet arról is beszélni, ami mondjuk így a legfélelmetesebbnek tűnik, és talán pont ezzel venni le a félelmetességét. És ezen gondolkoztam, hogy a Gábor talán maga számára is azzal, hogy ilyen sokat beszélt a betegségről, hogy megengedte, hogy egy kamera is forgassa, hogy éppen ettől valahogy így megszüntette a félelmetességét ennek a betegségnek, vagy így lehozta a mindennapiság szintjére, és hogy ez mennyire tudott neki segíteni. Tehát, hogy én például szeretném azt gondolni, hogyha ez velem történik, akkor én is majd ilyen őszintén fogok róla beszélni. Nem hiszem, hogy egy filmet is forgatnék róla, ez egy kicsit túlzás. Viszont a másik kérdés, ami meg sokkal nehezebb számomra erre válaszolni, hogy mit csinálnék, és naponta azt érzem, hogy változik az, hogy mit gondolok, az, hogy mit okozna hosszú távon az életemben. Tehát, hogyha mondjuk én is ilyen szerencsés lennék, és túlélném, akkor mi jön ezután? Szóval, hogy miközben vágtuk a filmet, rendszeresen bejött ez a kérdés, a Szacsa, a vágó, mondta mindig ezt, de mi van, ha győztünk? Ez a Szomjas Gyurinak a mondata, és hogy ez a film egy kicsit erről szól, tehát, hogy a film első harmadában mondjuk, így meggyógyul a Gábor, és kb. Értjük, hogy tovább fog élni, de hogy akkor mi jön ezután? Mi jön egy ilyen nagy csata után? És az már számomra egy sokkal ilyen kérdésesebb dolog, hogy vajon megváltoznék-e, ha igen, miben. Például ezt tanultam meg, hogy nem elég akarni a változást, de rá is kell, hogy miben is akarok megváltozni, miért akarok megváltozni, tehát hogy valahogy ezek ilyen iszonyú komplex kérdések, és egyáltalán nem könnyű rájuk választ adni, és egyáltalán nem biztos, hogy így jön egy nagy megvilágosodás, és akkor már tudom, hogy mit kell a következő életemben tenni, mert ez egy sokszor olyan, mint egy új élet, amit utána a gyógyultak kapnak. Szóval, hogy inkább rengeteg kérdést okozott bennem ez a film, és nagyon-nagyon sokat gondolkozom rajta, de én is azt érzem egy kicsit, mint a Gábor a film végén, hogy még nagyon-nagyon sok minden áll előttem, és még nagyon sok időm van, tehát hogy még nagyon sok idő lesz, mire ezeket a válaszokat megkapom.
Ugye ő is úgy állt neki, hogy majd nagyon nagy változás jön az életébe, és be is csukta a galériáját, aztán nyitott egy újat, és igazából kicsit folytatta azt az életet, amit előtte élt. Valószínű, teljesen mégsem tudunk kifordulni önmagunkból, nem?
Igen, és kérdés, hogy kell-e, vagy szóval, hogy tényleg ez kell-e, mert hogy rengeteg ilyen film van, ahol vannak ezek a 180 fokos váltások, és a Gábornak is voltak ilyen gondolatai, hogy elmegy Indiába, és akkor ott valami kolostorban egy picit gondolkozott azon, hogy vesz egy farmot, és hogy tényleg ott hagyja az egész galériát, és csinál valami nagyon-nagyon más, de aztán ő rájött például arra, hogy nagyon szereti azt, amit csinál, csak nem biztos, hogy jól csinálja mondjuk így a mindennapokat a tempóban, és akkor inkább egy ilyenfajta életmódváltást szeretett volna elérni. De hogy például az is nagyon érdekes, az egyik beszélgetésen a film után mondta Gábor azt, hogy ő ugye tényleg nagyon várta a katarzist, várta azt a nagy pillanatot, amikor szembesül azzal, mit kellene máshogy csinálnia, és ez így nem jött el. És aztán rájött arra, hogy nem is egy ilyenfajta csúcspont az, amit igazából szeretne, hanem egy folyamatot szeretne valahogy jobban érteni, vagy jobban csinálni. És hogy ezt a folyamatot egy ilyen, most már lehet, hogy a saját szavaimmal egészítem ki, de hogy egy ilyen, ez a hullámzás, ami igazából így az élet, vagy nem is tudom, hogy ezt kellene valahogy tudatosabban csinálni, és nem várni ezeket a nagy katartikus pillanatokat, mert ezek nem biztos, hogy így jönnek el. Illetve nekem például Gábor életét nézve kívülről rengeteg ilyen katartikus pillanat volt. Ő meg nem feltétlenül így élte meg. Szóval ez is így ilyen kérdésként maradt meg bennem, hogy néha lehet, hogy megtörténnek velünk ilyen pontok, csak nem biztos, hogy meg is éljük őket, vagy észrevesszük. Lehet, hogy utólag jövök rá, hogy ott történt az, csak aznap épp, nem tudom, fájt a fejem, vagy szerelmi bánatom volt, vagy nem tudom, és akkor úgymond elszalasztjuk ezeket a pillanatokat, szóval nem biztos, hogy igen, hogy ezeknek a mentén kell valahogy így meghatározni akár a boldogságot, vagy a nagy változásoknak a pillanatát.
Igen, hát ez olyan, mint amikor azt gondoljuk, hogy mindenkinek sokkal könnyebb, miközben valószínű mindenkinek megvan a maga problémája, de az ember inkább a jót látja a másik ember életében, vagy talán könnyebbnek látja a másik ember életét néha. És ez nála szerintem fokozottan így van, mert ő annyira nem mutatja kifele a problémáit a film alapján, nekem így tűnik, és ugye ott egy nagyon régi, 30-40 éves barátja is mondja, hogy még előtte sem nyílik meg annyira. Szerinted ez a fajta stratégia, hogy ő nagyon magabiztos, hogy ő azt mutatja, hogy nagyon magabiztos, az például segített abba, hogy ezen a nagyon nehéz helyzeten keresztül menjen? Vagy a gyógyulásába tudott az segíteni, hogy ő tartja magát?
Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kérdés, hogy pontosan mi segít egy ilyen betegségben, és én ezt rengeteg szakembertől kérdeztem közben is, meg a Gábor is feltette ezt a kérdést sokszor, és a Rizskó Ágnes onkopszichológus volt a filmnek a szakértője, és vele beszéltem többször erről, és ő azt mondta, hogy soha nem lehet tudni, hogy pontosan mi az, amitől valaki életben marad, más meg meghalt. Tehát, hogy rengeteg komponens van egészen onnantól kezdve, hogy mikor kapja meg a beteg a diagnózist, mennyire előre haladott, van-e áttét, tudják-e operálni. Itt egyértelműen szerepet játszik az anyagi helyzet, ki mit tud magának megengedni. És akkor ebben egy nagyon fontos rész az is, hogy milyen lelki állapotban áll bele a betegségbe, vagy a gyógyulásba a beteg. És itt azt mondták a szakorvosok, hogy ők láttak rengeteg olyan embert, aki meg akar gyógyulni, mindent beleadott, és mégis meghalt, és olyat is láttak, aki megfeladta, és életben maradt. Viszont abban mindannyian megegyeztek, hogy az, hogyha valaki erős marad, tudatosan bízik a jövőben, bízik magában, vagy bízik az orvosaiban, tehát hogy valamit találomban tud bízni, az biztos, hogy segít. Mert hogy egyszerűen az, hogy erős marad lelkileg az ember, az immunrendszerre is visszahat. Az, hogy nem adja föl, akkor folyamatosan keresi a fogockodókat, és hogy ez biztos, hogy segít. Úgyhogy ebben mindannyian megegyeztek, hogy az, hogy a Gábor ennyire, szinte gyermek ilyen hitt abban, hogy ő meg fog gyógyulni, az biztos, hogy sokat számított. Az például nagyon érdekes, azt pont a Rizskó Ágnes mondta, hogy azért gyógyulnak meg nagyobb számban gyerekek, nem csak azért, mert a sejtjeik sokkal gyorsabban regenerálódnak, hanem azért is, mert egyszerűen nem hiszik el a halál tényét. Tehát, hogy ő ilyen gyermeki világban nem létezik ennyire a halál, nem léteznek a félelmek ennyire, és hogy azért is könnyebben meggyógyulnak, legalábbis az Ágnes ezt mondta, és hogy a Gáborban is valami ilyesmit láttam, hogy így egyszerűen kizárta. Tehát megfordította a mondatokat. Nem azt mondta, hogy csak 5%-on van túlélni, tehát 95% lehetősége van meghalni, hanem azt mondta, hogy van 5%, az már nem nulla, tehát van rá esély. És ez szerintem csodálatos. Tehát, hogy ez erre sokszor gondolok, hogy egy év akár mindennapi problémánál is, hogy na itt a Gábor most melyik utat választaná, vagy mit nézne, vagy mit vagy hogy döntene itt a megküzdésben, de az nagyon-nagyon fontos, hogy ha valaki meghal, az nem feltétlenül azért van, mert nem akar túlélni. Szóval, hogy ezt azért a Gábor története kapcsán is nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy aki nem elég erős, vagy nem elég tudatos, és meghal, akkor az ő hibája volt. Tehát, hogy egy ilyen áldozathibáztatásban semmiképp se. Remélem, hogy nem ez jön le a filmből, hogy valami ilyesmi sugal.
Jó is, hogy mondod, mert az is egy nagyon érdekes pillanat volt a filmben, amikor beszél a kezelőorvosával, aki egy jó hírrel áll elő, és erre azt válaszolja, hogy de még mindig milyen magas a tumor érték. És erre mondja a kezelőorvosa, hogy hát igen, de hát végül is rákos vagy, tehát hogy ezzel szembe kell nézni, de olyan, mintha ő neki egyáltalán nem is lenne betegségtudata. Ezt a fajta tartást, vagy ezt a szemléletet szerinted mennyibe segítette elő az, hogy egy kamera követte őt? Azt láttam, hogy ő azért egy olyan ember, aki szeret jó színben feltűnni, és nyilván a kamera előtt meg talán pláne fontos volt ez neki, tehát talán egy tartást is adott neki az, hogy ti követtétek őt, és vettétek az életét, nem?
Biztos, hogy segített neki ilyen szempontból a kamera. Tehát, hogy a legelején azt mondta, hogy azért szeretné, hogy forgassuk a történetét, mert hogy az segíti ő neki is egy kicsit tudatosítani, hogy mi az, amiben benne van, mert hogy ő tudjon magáról, vagy legalábbis ezt mondta rögtön az elején a Gábor, hogy nagyon könnyen halad így át szituációkon, és nem tudatosítja magában eléggé, hogy miben van, még akkor is ez egy hasnyálmirigyrák, amit lehet, hogy nehéz elképzelni, de hogy tényleg szóval mindig másba volt az agya. Szerelmen gondolkozott, meg a munkán, meg ilyesmi. És hogy azt mondta, hogy ha ott vagyunk a kamerával, ugye kérdéseket teszek fel, beszélgettünk, meg egyetlen kamera jelenléte mindig emlékezteti őt arra, hogy most mi a helyzet, hogy most benne van éppen egy betegségben. És ez többször szóba került, hogy neki tényleg fontos az, hogy kifelé mit mutat. Egyrészt tényleg fontos volt neki, hogy a fiainak erőt mutasson, hogy megmutassa nekik. Ugye ez egy örökletes betegség, a hasnyálmirigyrák, legalábbis most ezt gondolja az orvostudomány, hogy ezt túl lehet élni, ez nem egy olyan betegség, amiben feltétlenül mindenkinek meg kell halni. És akkor valahogy szerintem ebbe a fajta erőmutatásba, ebbe a fajta közvetlen nyilvánosságba a kamera belépett azzal, hogy ezt még több embernek tudja mutatni, vagy tudja ezt az erőt sugározni. Viszont ennek azért volt egy hátránya is, mert hogy ugye egy dokumentumfilmben fontos megmutatni a nehézségeket is, a gyenge pillanatokat. Sőt, szerintem gyenge pillanatok nélkül az erőnek sincs akkora ereje, hiszen én nem tudom, egy ilyen szupermen vagy egy ilyen szuperhőssel elég nehéz azonosulni. És a Gábornak is voltak nehéz pillanatai, csak neki ez egy ilyen iszonyú erős, régről hozott megküzdési mechanizmusa volt, hogy ezekről nem vesz tudomást, még akár ő maga sem, tehát még maga elől is leplezi. Úgyhogy ez egy ilyen állandó játék volt, hogy mit mutat, mit nem mutat, akkor erre rákérdeztem, beszéltünk erről, akkor ez is legyen a része a filmnek, hogy a kamera felé mit mutat, a fiai felé mit mutat, saját maga felé mit mutat, ez a fajta ilyen erős, nem is tudom, állarc vagy pajzs, amit ő használ védelemnek, hogy ez a pajzs mikor válik már mondjuk a magányosságának, vagy az elszigeteltségének is egy okává. Szóval, hogy ez egy számomra is egy borzasztó érdekes dolog volt, mert itt is magamra ismertem egy-két dologban, szóval én is hajlamos vagyok valahogy mindig így csak az erőt mutatni, meg csak a pozitív dolgokra koncentrálni, és közben pedig ott a negatív dolgok, azok ugyanúgy ott vannak, és munkálkodnak, és okoznak érzéseket, és hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor az azt szerintem iszonyú káros. De hogy ez a kamera jelenléte, szerintem minden dokumentumfilm egy nagyon kérdéses dolog, de itt a Gábornál pont emiatt, hogy ő neki fontos az, hogy kifelé mit mutat, ez egy ilyen extra dologgá vált. És közben volt, hogy ezen így bosszankodtam, hogy ez van, máskor azt gondoltam, hogy pont ettől érdekes ez a film, hogy erről szól ez a film, azon túl, hogy egy betegséggel való megküzdésről, hogy mi az, amit kifelé mutattunk, és ezzel kell kezdenünk valamit. És akkor ezért is lettek ezek a ötletek a filmben, hogy akkor megnézi a saját magáról szóló filmet. Ő is kapott egy kamerát a Covid alatt, és akkor ő is forgatta magát, illetve a barátnője őt. Ezért vannak benne ilyen részek, hogy akár a fiai, akár a régi barátja beszél erről, hogy mi az, amit mutat magáról a Gábor. És a Gábornál is többször rákérdeztem, hogy akkor ez az erő, ez most mi, ez honnan jön, ez segít, ez gátol.
Egy dokumentumfilmes esetében nagyon érdekes kérdés az, hogy mit mutat meg, és hogy mi az, ami jót tesz egy filmnek esetleg, de mondjuk emberileg kérdéses. Nyilván egy rákbetegséggel küzdő, meg egy kemoterápiára járó embernél kifejezetten vannak ilyen érzékeny pontok, ugye látjuk őt hányni, rosszul lenni. Neked mi a határ? Vagy hogy érzed, hogy mi az, amikor a film javát kell előtérbe helyezned, és mi az, amikor az embert, akiről forgatsz?
Azt hiszem, hogy a határ az ott van, hogy soha nem helyezhetem előrébb a filmnek a hatásosságát, mint az ember, a szereplő jólétét. Ezt én valahogy soha nem tudtam megtenni, tehát hogy soha nem éreztem azt, hogy most nagyon jó lenne föltenni egy kérdést, mert az olyan nagyon frappáns lenne, de közben ez mit okoz majd abban az emberben. Szóval hogy a határ az mindig ott van, hogy az embernek az élet ez mindig fontosabb, mint a film. És láttam más filmekben, beszélgettem inkább egyébként külföldi rendezőkkel, vagy idősebb rendezőkkel, akik egyfajta ilyen kegyetlenséggel is párosult a hitvallásuk egy a film kapcsán, de hogy ez valahogy annyira távol állt tőlem, hogy ez nem is kerültem soha ilyen helyzetbe a filmezés közben, mert most jóval előtte, nem tudom, megálltunk, vagy eszembe se jut feltenni olyan kérdést, amiről azt érzem, hogy az ártana, és ráadásul egy aktív traumában vagy betegségben levő embernél meg szerintem extrán kell figyelni arra, hogy kívülről milyen impulzusokat kap, és csak azért, mert azt gondolom, hogy most le kéne leplezni valamit, mert hogy talán ez egy olyan hazugság, vagy itt én érzek valamit, nem gondolom, hogy nekem jogom van egy filmbe se föltenni, de mondjuk ugyanezt a kérdést egy barátommal kapcsolatban sem tenném fel, ha azt érzem, hogy nincs helye, vagy ezzel árthatok. És egyébként ezért jó szerintem hosszú távú filmet csinálni, mert hogy akkor ott van a lehetőség, hogy majd lesz még erre lehetőség. Feltenni azokat a kérdéseket, megmutatni egy olyan dolgot, amit mondjuk fontosnak érzek, de nem ott, ahol azt érzem, hogy ez bánthatja a szereplőt. De egyébként meg nekem az a tapasztalatom, hogyha van egy bizalmi kapcsolat, vagy egy jó kommunikáció a szereplővel, akkor ez mindig nagyon egyértelmű, hogy hol van az a pont, ami már sok. Tehát, hogy például a Gábornál egyértelmű volt, hogy megmutatni azt, hogy ő hány, vagy azt, hogy nagyon rosszul van, az nála, az nem egy ilyen értelme vett traumatikus pillanat, tehát nem traumatizálja őt újra egy kamerának a jelenlét egy ilyen helyzetben. És ez nagyon egyértelmű volt, tehát, hogy soha nem mondta, hogy kapcsoljuk ki, két hányás közben is poénkodott velünk, vagy így a kamerának egy picit így szerepelt. Például ott is eszembe jutott, hogy lehet neki ez jó, hogy ott vagyunk, és nem egyedül van ebben a kiszolgáltatott helyzetben. Volt, hogy én kapcsoltam ki a kamerát, vagy én mondtam az operatőrnek, hogy most már kikapcsolhatja, amikor újra és újra hány, de soha nem a Gábor mondta. Szóval, hogy itt azt érzem, hogyha van egy ilyen nagyon jó visszajelzés lehetőség a rendező és a szereplő között, akkor ott nem fog történni valami jóvá tehetetlen. A Gábornál teljesen máshol volt az a küszöb, vagy az a fal, ahol azt éreztem, hogy itt nem lehet tovább menni. És ott például próbálkoztam, tehát ott például erről, hogy látja a saját betegségét, vagy hogyan látja a saját életét, a döntéseit. Ezekre újra és újra rákérdeztem, és láttam, hogy egy ponton neki ez már zavaró. Nem azt éreztem, hogy bántó, hanem azt éreztem, hogy ezen ő már szeretne túl lenni, tehát most már meggyógyult, ő már szeretné élni az életét. Én meg állandóan visszakérdezek ezekre a nagy elhatározásokra, amit mondjuk a betegség elején tett, tehát mondjuk a változásról, vagy a galéria bezárásról, lelassulásról, és akkor ezekre mindig újra és újra rákérdeztem. De például erre sem mondta soha, hogy nem akar válaszolni, csak láttam, hogy most már menne tovább. És itt például azt éreztem, hogy a film az kicsit erről szól, hogy mit kezdünk a nagy elhatározásokkal azután, amikor már úgymond biztonságban vagyunk, és hogy akkor ezek engem nagyon érdekelnek, hogy ezeket most hogy látja. Úgyhogy itt voltak olyan példák, ahol láttam, hogy már így bírna a Gábor, hogyha inkább a munkájáról szólna a film, vagy a szerelméről, vagy ilyesmi, de hát itt jelenik meg az, hogy a dokumentumfilm az egy ilyen kettős nézőpont, hogy van a szereplő, meg az ő története, de van az a történet is, amit meg a filmalkotók, tehát a rendező, az operatőr, a vágó lát bele, és akkor valahogy ezek így ketten párhuzamosan, vagy ez a két történet így párhuzamosan jó, ha megjelenik.
Az is egy érdekes kérdés, hogy áll hozzá a film alanyához a rendező, egy dokumentumfilm rendező, hogy inkább azt választja, hogy a légy a falon, vagy közel kerül nagyon az alanyhoz. Tud rosszat tenni egy filmnek, hogyha közel kerül hozzá az ember?
Fú, ez nekem ilyen fő kérdés. Mert hogy ez a fajta érzelmi bevonódás, meg közelkerülés, én szerintem teljesen elengedhetetlen egy ennyire hosszú távú film készítése alatt, amikor ennyire nehéz élethelyzetben van a szereplő, és ott vagyunk vele stábként. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyrészt elkerülhetetlen, másrészt meg nem is jó talán elkerülni, mert ez a fajta közelkerülés az segít a megismerésben, segít a megértésben, segít abban, hogy jobban értsem mondjuk, hogy miről szól a film, megy végbe a szereplőben, mi az, ami engem érdekel ebben a történetben. Viszont az is biztos, hogy muszáj a távolságot is megtartani ahhoz, hogy el lehessen mesélni közben a történetet. És szerintem az általában minden dokumentumfilmben ez a közelség és távolság megtartásának az a kettős nézőpontja, ez borzasztó nehéz, de nagyon fontos. Viszont nekem ebnél a filmnél valahogy extra nehéz volt megtartani. Tehát, hogy azt éreztem, hogy... És talán azért, mert hogy a Gábor tényleg az érzéseivel nagyon... Azt szoktam, hogy csínyán bán, de hogy... Tehát, hogy nagyon megtartottam magának, és ez én meg egy nagyon érzelmes típusú ember vagyok, és hogy valahogy azt éreztem, hogy én nekem kell megtölteni érzésekkel ezt az üres teret. És ettől meg valahogy nagyon, nagyon bevonódtam az egész folyamatba. Tehát, hogy azt éreztem valamilyen szempontból, hogy nekem is van feladatom a Gábor történetében ezzel a filmmel, hogy amit egyébként ő egy kicsit így kiosztott a stábra, hogy mi azért vagyunk ott, hogy tudatosítsuk benne a történetét, ő ugye elkezdett pszichológushoz is járni, rengetegféle ilyen önfejlesztő történetbe vágott bele, és a film is egy ilyen volt. És akkor egy picit ott például összekeveredett egy ponton bennem is, hogy most akkor a film, most nem csak egyszerűen egy film készül, hanem ez valahogy részt vesz a Gábor életében. És akkor volt egy pontvágás közben, ahol ezzel le kellett számolni. Tehát ez egy történet, egy műalkotás, egy nézőpontja a Gábor által megért történetnek. Tehát ott például éreztem, hogy itt közelebb kerültem a történethez, mint amit mondjuk így a saját normáim szerint az még jót tesz.
Mondtad az előbb, hogy volt egy pont, amikor elkezdte tudni, hogy miről fog szólni ez a film. Ez nagyon érdekes nekem, hogy valaki elkezd forgatni valamiről, és aztán egy idő után jön rá, hogy miről fog szólni a film. Valószínű a dokumentumfilmnek egy nagy része így működik. De mégis hogyan állsz neki egy film készítéséhez? Mondjuk ebben az esetben tudjuk, hogy mi volt a kiinduló pont, hogy te valamilyen szinten a rákbetegségről szerettél volna beszélni, de aztán hogyan indulsz tovább?
Egyébként nem a rákbetegségről akartam, hanem a halálos betegséggel szerettem volna valamit így kezdeni, tehát hogy egyáltalán a halál tényével, vagy hogy ez mit okoz egy emberben a családjában, és akkor utána tehát a Gáboron keresztül jött be az, hogy akkor ez rák és hasnyálmirigyrák. Itt is, meg az anyáim történeténél is az volt, hogy egy ügy érdekessé vált annyira, hogy akkor erről elhatároztam, vagy az anyáim történetén a Haragoni Csárival, hogy erről filmet szeretnénk csinálni, és akkor elkezdünk mindenkivel beszélni erről a témáról. Ki mit gondol, ki mit lát, ki mit tapasztal, és akkor jönnek az impulzusok, és akkor ezzel egyre közelebb kerülünk akár ahhoz is, hogy a témán belül pontosan mi az, ami érdekes. És akkor itt például megismertem a Nem halok megnél a Gábort egy orvos is, közös orvosismerősön keresztül, és akkor onnantól kezdve meg így szűkül le, tehát hogy onnantól kezdve már ez nem a rákos megbetegedésről szól, hanem a Gábornak a rákkal való küzdelméről, és akkor azon belül is aztán egyre szűkül. Akkor itt ugye jött ez a furcsaság, hogy mennyire rendhagyó módon áll a Gábor a betegségéhez, hogy ott ül a kórházi ágyán fölöltözve laptoppal az ülében, és éppen vagy telefonon, vagy élőben egy klienssel beszélget. És akkor ott elkezdett ez érdekelni, hogy akkor ő pontosan most ezt hogy éli meg, miért így éli meg, akkor van-e más lehetőség. Akkor itt bejött ez az erőkérdés, az erőmutatás, a gyengeség a családon belül, hogy ki milyen szerepet visz, és ki mit enged meg magának, ki milyen mintákat visz tovább. Szóval, hogy valahogy így van, hogy egyre szűkül le, miközben egyre több mindent megismerek arról az emberről, vagy arról az ügyről, egyre inkább kristályosodik ki, hogy mi az, ami engem érdekel, vagy mi az, amit a szereplő szeretne megmutatni. Mert azért ez is van, tehát hiába kezd el valami nagyon érdekelni, hogyha egyértelműen azt nem szeretné az adott szereplő megmutatni, vagy az valami olyan annyira elzárt benne, hogy még nem kész rá, hogy beszéljen, akkor ott megint csak ez van, hogy erőltetném, biztos, hogy nem erőltetem, mert tehát hogy ezt például a traumával foglalkozó terapeuták is írják, hogy meg kell várni azt az időt, amikor valami téma előjön. És hogyha túl hamar kezd el vele foglalkozni akár egy terapeuta, akkor még sem értelme, mert egyszerűen nem nincs ott az ideje. Tehát hogy szerintem ez a dokumentumfilmnél is így van. Tehát akkor vagy kivárjuk, amíg előjön, vagy pedig egy más irányba megy el a történet. De az például borzasztó érdekes, hogy minden inkább megismerünk egy szereplőt, annál több lehetőség jön elő, hogy mi mindenről szólhatna az a film. Tehát, hogy például Nem halok meg, lehetett volna egy szimpla betegségfilm, lehetett volna egy szerelemkeresés, lehetett volna egy apa-fiú kapcsolat története. Tehát, hogy ezek így valahogy akár a forgatás és a vágás során is kristályosodnak ki, hogy melyik kap nagyobb hangsúlyt.
Ez például mindig érdekelt engem, hogy amikor dokumentumfilmes pitch fórumok vannak, hát valamilyen treatmentet, vagy forgatókönyv kezdemény létre kell hozni egy dokumentumfilmről, ami annyira képlékeny dolog, hogy ez hogy működik?
Hazudunk. De tényleg szóval, hogy ott van valami olyasmi, hogy egy ilyen vágyott történetet írunk meg. Tehát, hogy persze egy nagyon hosszú kutató munka során, ami attól függ megint, hogy mi a téma, de hogy vagy az emberrel való hosszú beszélgetés, vagy az ügynek a nagyon-nagyon pontos körbejárása után elképzelünk egy történetet, hogy ez körülbelül annak fényében, amit addig tudunk, hogyan alakulhat. És akkor abból írunk egy történetet, ami nagyon sokszor egy nagyon naív történetnek bizonyul utólag, vagy egy nagyon, nem is tudom, ilyen hollywoodi dramaturgiájú történetet. Például a Gábor filmjét azt úgy írtam meg a Pitch Forumra, hogy van a betegség, van a szembenézés, van a változás, tehát egy ilyen gyönyörű hármas egység, és ugye ez egyáltalán nem így alakult, vagy nem ebben a sorrendben, vagy nem ebben az elosztásban, hanem egy sokkal hullámzóbb, más dinamikájú történet lett. És egyébként ezért is érzem azt sokszor, hogy minden történet egy picit terápiás, amit csinálok, mert hogy van egy... Tehát amikor szembesülök azzal, hogy mennyire máshogy alakul az élet, mint ahogy gondolnám, akkor azzal is szembesülök, hogy én például hogyan állok hozzá történetekhez, miért vágyom arra az alakulásra, mire vágyok, és amit aztán történik, azt hogy fogadom el. Tehát hogy például az érdekes szerintem a Gábor történetében, hogy amikor visszatért az eredeti életéhez, a betegség előtti életéhez lényegében, akkor az ő élete alakult valahogy, és nekem ez például nagyon nehéz volt elfogadni, hogy ő egy másfajta sémához tért vissza. Tehát történt egy váltás, és ezt például filmesként ezt kell lekövetni, mert így alakul az ő élete. Tehát nem ragaszkodhatok én ahhoz a forgatókönyvhöz, amit itt előtte megírtam. És például itt ez nekem nehéz volt, ez a váltás, és talán ezért is volt ott egy ilyen pont, hogy én állandóan kérdeztem vissza, hogy de hát változni akartál meg, de ezt akartad, meg azt akartad. De közben az ő élete máshogy alakult, és más dolgok kezdték el érdekelni, és ez meg az ő története, nem az enyém, úgyhogy például itt ez is terápiás volt ebben a történetben.
Akkor nagyon rugalmasnak is kell lenni egy dokumentumfilm rendezőnek, nem? Tehát, hogy ahogy mondjuk egy játékfilm rendező pontosan tudja jó esetben, hogy mit szeretne, egy dokumentumfilm rendezőnek meg nagyon rugalmasnak kell lenni. De közben valahogy mégis kell egy történetet létrehozni, ez leginkább akkor a vágószobában dől el, nem?
Nagyon sok minden dől el a vágószobában, de mondjuk pont az anyáim története után ez volt a nagy vágyam, hogy kevesebb dolog történjen a vágószobában, és jobban értsem, hogy mi folyik a kamera előtt közben, tehát hogy például is kezdtünk vágni sokkal hamarabb a Szacsával, még mondjuk a történet felénél tartottunk. Elkezdtünk vágni, és aztán újra forgattunk még 2 évet. Pontosan ezért, hogy jobban értsem, hogy mi folyik ott. De persze rugalmasnak kell lenni, hülyeség nem annak lenni, mert annyira izgalmas az élet, hogyha így bezárom ezeket az ajtókat, amiket nyitogat így az élet, akkor egy rosszabb film lesz, mert tényleg sokkal jobban alakul mindig, mint amit meg tudunk érni. De hogy nem is csak a szereplő életével kell rugalmasnak lenni, hanem vagy a saját elvárásainkkal is, meg az ítélkezéssel, tehát hogy például a Gábornál is néha, hogy így hallgattam az embereket, akik megnézték a filmet, vagy a kommenteket olvasom, hogy úgy elkezdenek ítélkezni, de hogy miért ilyen, meg miért olyan, meg miért csinálta ezt, miért nem csinálta azt, és hogy ez is olyan, hogy ez a Gábornak a története. Ő egy ilyen ember, ő ezeket a döntéseket hozta. Például ezzel is mindig szembesülök egy forgatáson, hogy én mennyire ítélkező vagyok, és mennyire elvárom, hogy az emberek ilyenek legyenek, vagy olyanok. És pont a múltkor néztem a Fanni Kercsét, a Somogyvári Gergő filmjét, meg a Fuchs Máténak a Keltetőjét, meg egy másik filmet, az Apollónia, ami most az HBO-n van. És azt fogalmazódott utána meg bennem, hogy a dokumentumfilm szereplők azok egyáltalán nem feltétlenül tökéletesen kellemes emberek, vagy nem tudom, tehát, hogy nem olyanok, mint a játékfilmben, amit szépen megírnak, kikerekítenek, mindent megértünk, ha más nem, akkor egy múltból megértett flashbackkel, vagy valami, hogy ki miért milyen ember lett, hanem hogy van egy csomó olyan tulajdonságuk, ami egy picit érthetetlen, dühítő, idegesítő, kényelmetlenséget okoz, nem tudom, nézés közben is, hogy ez annyival, vagy ez nem egy értékítélet, de hogy ez egy nagyon valóságos dolog, hogy az emberek ilyenek. És én ezt szerettem például a Gáborral való forgatásban, hogy én is újra és újra rákérdeztem tényleg a saját ilyen sztereotipikus ítélkező hozzáállásomra. Tehát, hogy én nagyon szeretem a dokumentumfilmezésben, hogy újra és újra kell írni a saját ítélkező és sokszor sztereotipikus hozzáállásunkat a világhoz és az emberekhez.
És a vágószobában egyébként mennyit tudsz alakítani a történeten? Tehát nyilván van egy alaptörténet, meg események, amin változtatni nem tudsz, de nyilván fontos az, hogy mit szedsz ki belőle, tehát mit mutatsz meg, mit hová raksz, milyen sorrendbe. Mennyire lehet ezzel játszani egy dokumentumfilm esetében, hogy hová pakolgatod a különböző eseményeket?
iszonyú sokat. Tehát, hogy lényegében a teljesen át lehet hangolni egy jelenetet. Lehet tragikusból csinálni, nagyon vicceset, magányosból, nem tudom, örömtelit, tényleg rengeteget lehet változtatni a vágóasztalon, szóval erre iszonyatosan kell figyelni. És ezt én azért szerettem egyébként sokszor valahogy így emlékeztetni a nézőt arra, hogy ez egy film, nem a valóságot látja, ilyen mondjuk azzal, hogy benne hagyunk mondjuk egy rendezői kérdést, vagy mondjuk a kamera csinál egy ilyen össze-vissza mozdulatot, mert hogy azért az fontos, hogy a néző is tudja, hogy ez egy manipulált történet. Ez nem úgy történt, hogy le van rakva egy kamera, és ez fölvesz mindent, és aztán a néző megnézi, tehát hogy ebben a filmben is többször volt, hogy megvágtunk egy jelenetet, és aztán rájöttünk arra, hogy ez most már át kell, hogy mit tudom én vezesse a nézőt abba az érzésbe, hogy mondjuk megértsük a történéseknek a tragikumát. És akkor nem tesszük bele, ahogy a mondat végén elmosolyodik a Gábor, hanem elvágjuk előtte. Tehát, hogy tényleg rengeteg filmes eszköz áll rendelkezésünkre az, hogy azt csináljunk egy jelenetből, amit csak akarunk. Szóval, hogy ez fontos, hogy a nézők is tudják, hogy igazából a dokumentumfilmben ugyanannyi filmes eszközt használunk, mint egy játékfilmben. Csak ott van az a felelősség, hogy egy valós embernek az életét mutatjuk be, és nem mutathatjuk be bárhogy, hanem muszáj az, hogy... Tehát nekem nagyon fontos, hogy a film, ha elkészül és megnézi a szereplő, az azonos, önazonosnak érezze magával, azt érezze, hogy ez egy idegen ember, ez nem tudom, kinek a történetét nézem.
És amikor forgatás közben kezdtél el ugye ebben az esetben vágni, akkor mire figyeltél, vagy milyen olyan jelenetek voltak, vagy olyan szituációk, amiket felvettél később, mert úgy érezted, hogy hiányzik?
Hát van egy csomó olyan dolog, amit technikailag vettünk föl, tehát ilyen technikai hiányzó részletek, mert akkor ott nem vettük föl, és aztán kiderült, hogy fontos, tehát egyébként ilyet csináltunk, sőt, még utószinkront is csináltunk a filmben. De amiket például felvettünk utólag, azok van a filmben egy-kettő ilyen picit meditatív rész, lelassuló, elgondolkozós jelenet, egy ilyen szubjektív kamera. Ezeket például utólag vettük föl, mert éreztük azt, hogy ott megtörtént valami a Gábor fejében, vagy abban, amit mondott, de amikor őt követtük a mindennapjaiban, és tényleg egy iszonyatosan erős tempó, jó ember, és sokszor csak szaladtunk utána, ott nem volt arra lehetőség, hogy ezeket a csöndes pillanatokat megalakítsuk, vagy felvegyük, és ezeket például utólag vettük föl. Ilyenek voltak. A Keresztes Gábornak a zenéje, amikor megszületett, és aláraktuk a vágóasztalon, akkor például az is kívánt egy csomó olyan szünetet, vagy olyan ilyen kicsit lenyugodtabb képeket, amik nem feltétlenül voltak meg, és akkor ezeket még kerestük, vagy más, teljesen máskor felvett jelentekből odapakoltuk, szóval nagyon sok ilyen van a filmben egyébként, de az mindig egy nagyon vicces helyzet, amikor a szereplő megnézi a filmet, és nem veszi észre, hogy ez nem akkor történt, és azt mondja, hogy jé, tényleg erre emlékszem, hogy ez úgy volt, és mi tudjuk, hogy nem így volt, de így is lehetett volna, tehát, hogy itt történik az, hogy egy ilyen esztétikai hazugság, az nem egy morális értelembe vett hazugság, tehát, hogy olyan itt van a különbség számomra. Mert erről egyébként sokat beszélgetünk így dokumentumfilmes etikán belül, hogy mennyire lehet megváltoztatni a valóságot, mennyire lehet beállítani egy jelenetet, újra fölvenni valamit, és én szerintem addig, amíg ez csak egy esztétikai értelemben vett hazugság, addig ezt meg lehet tenni, mert ez is egy műalkotás, és rengeteg filmes eszköz, amivel bármit el lehet érni, és ezeket el is kell érni, mert ugyanúgy film, és ugyanúgy hatnia kell a nézőre. Csak az a kérdés, hogy egy olyan hatást érjen el, ami valós történetben is megtörtént.
Te filmes családból származol, tehát elég jól átláttad, hogy mondjuk milyen egy dokumentumfilm készítés, elég hamar valószínű, milyen egy játékfilm elkészítése. Téged mi vonzotta a dokumentumfilmben? Tehát miért abban az irányba indultál el?
Valószínűleg azért, mert nagyon könnyen tudtam mindig beszélgetni idegen emberekkel, és nagyon élveztem azt, hogy mondjuk egy stoppolás közben, vagy nem tudom, amikor egy padon ott ültem valaki mellett, egy egész fiatal koromban is nagyon izgalmas volt, hogy így bele lehet látni egy picit az életébe, és el lehet mélyülni benne, és hogy így azt éreztem, hogy velem is szívesen beszélgetnek az emberek, és akkor hogy ez így ment, így talán így a dokumentumfilm felé terelt, illetve nagyon soha nem éreztem jól magam egy ilyen játékfilmes stáb vezéreként, vagy nem is tudom, szóval, hogy ezt én nagyon kényelmetlen pozíciónak éreztem azt, hogy ott van az a rengeteg ember, és akkor nekem valahogy így le kell vezényelnem egy több napos filmforgatást. Ezt soha nem tudtam elképzelni magam egy ilyen pozícióban, tehát hogy ezért talán meg se próbáltam. Nem tudom, hogy sokkal kényelmesebben érzem magam egy dokumentumfilmes stábban és pozícióban, tehát sokkal kevesebb ember van, sokkal intimebb a hangulat, és szeretem azt, hogy nem nulláról nekem kell kitalálni egy történetet, hanem egy nagyon valóságos élethelyzetből történik egy történetmesélés, és egy valóságos embernek a karaktere jelenik aztán meg szereplőként, szóval ezeket így nagyon szeretem, ezt az összecsúszó valóság és film határmesdjét, de egyébként most egyre inkább érdekel a valami fajta hibrid műfaj, ahol egy nagyon valós, tehát egy tényleg megtörtént valós történet, és amatőr szereplők jelennek meg, de hogy egy megírt forgatókönyvvel, tehát kicsit, mint a budapesti iskola. Van egy nagyon erős magyar hagyománya ennek a hibrid műfajnak, de hogy nem tudom, a Darden fivérek, vagy a Ken Loach féle filmezés, ezek borzasztó izgalmasak, úgyhogy most gondolkozom azon, hogy a következő film az lehet, hogy valami ilyen irányba fog elmozdulni, már csak azért is, mert most egyszerűen nem érzem magamban az erőt, hogy újra 5 évet valakinek az életébe így beszállni.
Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy ugye 5 évig forgattad ezt a filmet, ilyenkor te csak ebben vagy? Vagy kell mást is csinálni? Tehát, hogy nyilván azért vannak prózai szempontok is az ember életében.
Igen. De hát pont ez a nehéz, hogy ezek sosem ilyen tiszta folyamatok, hanem mindig minden összefolyik. Tehát, hogy amikor az anyáim történetét csináltuk, már elkezdtük forgatni, nem halok meg ezt, közben leforgattuk a Kassák filmet, közben pénzt is kell keresni, közben, tehát, hogy ezek ilyen iszonyú hosszú, egymásba hömpölygő folyamatok, és hogy például most éreztem meg először azt, hogy ebbe iszonyúan elfáradtam, tehát, hogy valahogy azt élem meg, hogy sohasemminek nincsen vége, mert amikor valami lezárul, a másik még annyira hömpölyök, hogy nem tudom megélni a lezárultságát. Tehát, hogy hiába készült el az anyáim története, ugye ott volt még egy olyan nehézség is, hogy ez pont a Covid alatt történt, tehát, hogy valahogy a fesztivál részét azt nem tudtuk megélni, tehát nem éreztem meg a végét, és már a figyelmem ott volt a Nem halok megben. Úgyhogy most igazából, ez pont ma reggel gondoltam át, hogy 2016 óta most először van az, hogy lezárult minden film. 2 napja megvédtem a doktorimat is, ez is egy 6 éves folyamat volt. Úgyhogy most egy ilyen nagyon furcsa új időszak fog kezdődni az életemben, és most nem is akarok egy ilyen hosszú folyamatot újra elkezdeni, hanem egy picit átgondolni, hogy milyen módon lehet még történetet mesélni, ami nem vesz el ennyi időt vagy figyelmet az életemből.
Csak most egy pillanatra még visszatérve a filmre, az szóba jött köztetek, hogy mi történik, ha nem ilyen szerencsés ennek a betegségnek a kimenetele?
Igen, muszáj volt erről beszélni, bármennyire is nehéz. Egyrészt a szerződés miatt, tehát hogy így kérdeztél a pitchekről, meg a pályázatokról, szóval, hogy ennek az is a része, hogy kell a rendező és a produkció, vagy a produkciós cég és a szereplő között egy szerződés. Tehát, hogy ez egy ilyen szimplán bürokratikus dolog. És ugye ebben olyan rész is van, hogy ha az elkészült filmet, aztán véleményezheti, el van-e beleszólás a szereplőnek, és ezt alá kell utána írnia. És akkor itt meg egyértelműen muszáj volt föltenni ezt a kérdést, hogy mi van, hogyha a film elkészült, akkor a Gábor már nem él, és akkor mi történik. De hogy ezt nagyon nehezen fogalmaztuk meg, és tettük fel ezt a kérdést. Emlékszem, hogy a producerekkel készültünk erre a beszélgetésre. A Gábor meg abszolút hidegfejjel teljesen egyértelműen mondta, hogy oké, akkor a fiaim fognak dönteni, ezt írjuk bele a szerződésbe, és kész. Tehát, hogy ezt ő így nagyon, nem is tudom, ilyen profi módon kezelte. Mint ahogy a galériát is lezárta, amikor ment műtétre, vagy a bankszámláját átiratta a fia nevére, szóval hogy számára ez valahogy egy ilyen nagyon bürokratikus dolog volt, amit valahogy megint csak leválasztott az érzésekről. Viszont arról később aztán sokat beszélgettünk, hogy elkészüljön ez a film, tehát hogy én például nem tudtam elképzelni azt az érzést, hogy úgy vágjuk ezt a filmet majdnem egy éven keresztül, hogy a szereplő, aki ott van a monitoron, az már nem él, tehát hogy szerintem ez egy iszonyatosan nehéz helyzet lett volna. Viszont a Gábor többször is mondta, hogy ő mindenképpen azt akarta volna, hogy készüljön el a film. És most már azt gondolom, hogy valószínűleg megcsináltam volna. Teljesen más érzelmi folyamat lett volna, meg minden szempontból, de valószínűleg fontos film lett volna. De a Gábor az mindenképpen akarta, hogy csináljuk meg mindenfajta kimenetel mellett.
Alapvetően a női rendezők szerinted másképp állnak egy dokumentumfilm készítéshez? Érzelmesebben? Vagy ez csak alkat kérdése?
Én szerintem abszolút alkat kérdése, tehát pont a doktorimhoz csináltam nagyon sok interjút az én generációmnak a rendezőivel, és azt láttam, hogy annyira függ az alkotói hozzáállás, az attitűd ahhoz, hogy annak az embernek milyen az alap személyisége. És volt olyan nő, aki azt mondta, hogy egyáltalán nem engedi bele magát, mindig egy picit ilyen messziről figyeli a történést, és volt olyan fiú, aki azt mondta, hogy minden interjút végig sír, és borzasztó közel kerül. De egyébként szerintem ez attól is függ, hogy az adott téma az mit hoz elő a rendezőből. És szerintem egészen váratlan dolgokat tud előhozni. Tehát sokszor tűnhet úgy, hogy a dokumentumfilm az egy objektív műfaj, és közben pedig nagyon-nagyon személyessé tud válni, és nagyon sok szubjektív dolog játszik közre. Melyik rendező, melyik témához, melyik szereplőhöz kerül egyszer csak nagyon közel, mire jön rá közben, hogy mi is az a történet, ami igazából vonzotta abban az adott ügyben.
Te többször dolgoztál párban, vagy rendeztél párban dokumentumfilmet. Ez mitől függ, és amikor párban dolgozol valakivel, akkor hogy osztjátok fel a feladatokat, a döntéseket például?
Én nagyon szeretek párban dolgozni. Mert csak azért is, mert hogy valahogy néha a filmkészítés az tud egy kicsit olyan magányos lenni, mert akkor is, ha van egy szuper stáb, azért mégiscsak az van, hogy a rendező az, aki az elejétől végig folyamatosan ott van, és egy producernek is sok projektje van, és néha máshova kell a figyelme, mert mondjuk egy másik filmnél kell tüzet oltani, tehát tud egy kicsit olyan magányos pozíció lenni szerintem a rendezőség, és akkor, amikor van egy társrendeződ, akkor ti mindig ott vagytok együtt. Tehát, hogy például Haragonics Árival ez szuper volt, hogy amikor nem volt mondjuk pénzünk, akár stábra, akkor mi valahogy úgy mindig ott voltunk, és tudtuk egymást támogatni a filmkészítésben. Hát az eddigi tapasztalatok igazából nem volt túl sok vitatkozás. Forgatás alatt szerintem nagyon egyértelmű, tehát hogy ott nagyon sokat beszélgetünk egyébként is a stábban, hogy mindenki tudja, hogy mi az, ami fontos aznap a forgatásban, mit akarunk fölvenni, mire számítunk, hogy mikor mi történik. Tehát az ott minél több ember van, szerintem annál jobb, mert annál több mindenre tudunk figyelni. Vágásnál már ki tud alakulni jobban egy ilyen kreatív vita, de ott például ott is mindig többen vagyunk, tehát hogy ott is van egy vágó, akivel folyamatosan megy a beszélgetés arról, hogy most akkor ezt hova alakítsuk, ezt a jelentet, fontos, nem fontos, hagyjuk ki, hozzuk vissza mégiscsak, fordítsuk meg a sorrendet, tehát hogy ez egy állandó ilyen vitahelyzet a vágás, és ott is azt érzem egyébként, hogy a anyáim történeténél ugye az Erdély Flóra vágó volt ott, tehát ott hárman vitatkoztunk folyamatosan, és tök jó volt, hogy hárman voltunk, mert volt egy ilyen szabályunk, hogy ha ketten akarunk valamit nagyon, egy ember nem, akkor mindig megpróbáljuk. Ha két ember azt mondja, hogy ez most nem, akkor a harmadiknak nagyon erős, meggyőző erővel kell bírni, és aztán volt olyan, hogy visszatértünk pont ahhoz, amit az egy ember mondott, szóval nem tudom, én borzasztóan szeretem, amikor egyenrangon tud a stáb részt venni egy forgatásban, és valahogy mindenki beleteszi a saját nézőpontját, mert hogy tényleg annyira közel van a dokumentumfilm a megélt élethez, vagy mindenkinek a saját nézőpontjához, hogy ezek alakítják aztán a filmet.
Ahhoz erős, meggyőző erő kell, hogy valakit rábeszélj arra, hogy az életét kövesni. Mert azért mégiscsak nagyon intim szituációkba kerültök, és ezek az emberek nagyon belső, vagy nagyon mély dolgokat osztanak meg igazából bárkivel, aki megnézi ezt a filmet.
Én még soha senkit nem győztem meg, hogy szerepeljen a filmben. És valahogy azt érzem, hogy ez egy ilyen nagyon egyenlőtlen helyzetet eredményezne, hogyha azért egyezne bele valaki egy filmezésbe, mert nagyon meg kellett győzni. Én nekem eddig minden filmben az volt, hogy aki szerepelt, az valamiért ő is fontosnak érezte. Nem feltétlenül exhibicionizmusból, hanem mert valamit azt érezte, hogy azzal a történettel valamit el tud mondani, amit fontosnak tart, és a filmen keresztül tudja ezt megmutatni. Mondjuk a világnak. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének ilyen elbizonytalanodó helyzetek, tehát mindig, eddig minden alkalommal volt olyan pillanat, amikor a szereplők azt gondolták, hogy nagyon most már elég volt, vagy már nincs annyira kedvük a filmhez, de szerencsém volt, mert olyan még sose volt, hogy valaki kiszállt volna, pedig más kollégával beszélgetve tudom, hogy ilyen is megtörténhet, ez szörnyű lehet. De azt hiszem, hogy ha valakit meg kéne győznöm, akkor inkább elengedném és keresnék mást. Vagy akkor első indult, tehát hogy már az első beszélgetésnél egyértelmű, hogy az ember nem igazán hajlik arra, hogy készüljön róla egy film, és akkor már ott el is szoktam engedni.
Volt már ilyen eset?
Hát a Kasság filmnél ott volt olyan, akit nagyon-nagyon szerettem volna, hogy vegyen részt a filmben. És az ugye egy másfajta film, az nem egy ilyen szituatív, sok éven át követős, de nem vállalta, és ott azért így próbált. Tehát ott például próbáltam meggyőzni, ez igaz, de mondjuk egy egyszeri vagy max. Kétszeri beszélgetés erejéig, és ott sajnáltam, hogy nem vállalták emberek, de hát elfogadtam.
Az érdekes, hogy pont ilyen szituációba találkoztam, mert mondjuk a Mészői filmnél is nyilván megnyílnak valamennyire ezek a nagyírók is, akik a Mészőről beszélnek, de hát mégsem a teljesen intim szférájukba engedik be a kamerát, tehát számomra ez érdekes, hogy pont egy teljesen más, milyen típusú film esetébe visszakozott valaki.
Igen, amúgy ez tényleg furcsa, mert másról beszélni könnyebb mindig, de ott meg aztán bejön egy csomó minden, bejönnek a mondjuk ilyen személyes ellentétek, amiről nem akarnak beszélni, akkor inkább nem vállalják a szereplést. Az Ember Judit filmben is volt, aki nem vállalta a szereplést, mert egy negatív dolgot nem akart elmondani, viszont ha azt nem akart elmondani, akkor már a pozitívat sem, és inkább nem. Tehát ott például sokkal jobban bejön ez az emlékezet politika például, hogy kire hogyan illik emlékezni, főleg, hogyha egy halott emberről van már szó. Tehát ott egy csomó olyan objektív dolog jön be, ami mondjuk miatt nehéz a szereplés. Ezeknél a szituatív hosszú távú filmeknél meg idézőjelben csak a saját életüket kell élni, ami persze sokkal nehezebbnek tűnik, de végül is nem kell szerepelniük, nem kell valahogy kinyilatkoztatniuk.
Mondtad, hogy ezért te eléggé bevonódsz ezekbe a történetekbe. Mennyire követed utána az ő életüket? Ugye most itt azért főleg két filmről van szó, az Anyáim története, illetve ez a film. Mennyire tartjátok a kapcsolatot utána a szereplőkkel?
Közvetlenül utána még nagyon erős a kapcsolat, és aztán meg ez azért így természetes módon egy kicsit kopik ki. De azért mindenkiről tudom, hogy tehát a Nóráról és a Virágról, meg a Melisszáról is tudom, hogy alakul az életük, de hogy már nincs ez a heti szintű kapcsolat, de hogy ebben például segít a Facebook, meg a Messenger, hogy azért időről időre írunk egymásnak, meg a Bécsbe vagyok, akkor beugrom a Virágékhoz. De van még egy film egyébként, amit még mindig csak csinálok, 2012 óta egy anyának meg a lányának a történetét követem, így hosszú, nagyon-nagyon hosszú távon, és például ott azért sem tudom valahogy befejezni ezt a filmet, mert ott annyira bevonódtam, annyira felelősnek érzem magam értük, ők nagyon nehéz sorsban élnek, hogy valahogy azt érzem, hogy ott addig tart a film, amíg még ezt a felelősségérzetet érzem velük kapcsolatban. Szóval ez lehet, hogy egy ilyen nagyon-nagyon hosszú távú lesz, mint a Hanna Poláknak, vagy a Helena Trestyikovának a filmjei.
Igen, ez érdekes. Egyszer az Almási Tamás mondta, hogy azért vannak olyan esetek, amikor nem szabad nagyon bevonódni, pont emiatt, mert sokkal kiszolgáltatottabb emberek a hősei a filmnek. Ugye neked ebben a két filmben azért felnőtt magukért felelősséget vállalni tudó emberekről van szó, de akkor ezek szerint neked is volt ilyen eset, amikor kevésbé két lábon álló emberekkel forgatsz. Arról a történetről valamit mondanál?
Igen, ezek sokkal komplexebb helyzetek, amikor olyan emberekkel forgatunk, aki sokszor helyettük kell dönteni. Tehát, hogy na például ez is egy válasz a kérdésedre, hogy hol a határ. Tehát nagyon sokszor van, hogy a szereplők mindent megmutatnak, mindent elmondanak, és nekem kell rendezőként azt mondani, hogy na, ezt már nem. Tehát, hogy itt most már még akkor is, ha fölvesszük, biztos, hogy nem fog bekerülni a film, mert túl intim, csak mivel nem annyira tudatosak, nem annyira edukáltak, konkrétan most az iskolázottságra gondolok, vagy egy olyan nehéz élethelyzetben vannak, hogy annyira nem hallgatja meg őket senki, hogy azt sem érdekli, hogy kamera előtt mondják, de örülnek, hogy végre valakinek elmondhatják. Szóval nagyon, ezek sokkal komplexebb kapcsolatok, rendező-szereplő kapcsolatok, és sokkal nehezebb ezt a távolságot megtartani. Nekem ez az első film volt, amit így elkezdtem, tehát ez 2012 volt, egy vizsgafeladatból indult, egy anya otthonban találkoztam, egy anyával meg a lányával, és borzasztóan érdekelt az erő, amivel az anya próbálta megúszni azt, hogy elvegye tőle a gyámügy a kislányát, tehát folyamatosan ezen a határmesdjén mozgott, hogy hajléktalanná válik, és ha hajléktalanná válik, akkor rögtön elveszik tőle a lányát, és ő maga is intézetben nőtt föl, és a két nagyobbik gyerekét is intézetbe adta, és valahogy a harmadik gyerekét így elhatározta, hogy őt vagy megtartja, vagy fölneveli. És akkor ez úgy nagyon meghatott, vagy nagyon azt éreztem, hogy ez gyönyörű ez a történet, és aztán most már 10 évvel később már felnőtt nő a kislány, tehát akkor volt 12 nem, akkor volt 9 éves, most már 19, sőt, most már 20 éves. Elképesztően sokat alakult a történetük, tehát, hogy például a lányjal, a kislányjal, aki most már nem kislány, teljesen más a kapcsolatom. Vele nagyon sokat beszélgetünk Messengeren, de érte nem érzek felelősséget ilyen szempontból már. Az anya az pont tegnap írt megint, hogy lakást keres újra, és tudok-e valamit. Szóval ezek ilyen tényleg soha meg nem szűnő kapcsolatok, és például azt is gondolom, hogy nem biztos, hogy fogok újra csinálni filmet ennyire kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekkel. Egy olyan országban, mint Magyarország, ahol pontosan ezeknek az embereknek nincs semmi fajta megtartó ereje a társadalomnak számukra, tehát nem, nincs olyan civil szervezet, aki ennyi embert segíteni tud, és akkor ebbe bekerülni rendezőként nagyon nehéz azt mondani, hogy oké, leforgattam a filmemet, hát igen, te közben az utcára kerültél, te közben éhen haltál, te túladoglásban meghaltál, de hát ez van, és én már megcsináltam a filmet, szóval ezek azért iszonyú komplex helyzetek, és szerintem nem mindenkinek való. Nekem lehet, hogy ez nem való, mert nem bírom megtartani ezt a professzionális távolságot.
Ezt a filmet be fogod fejezni? Vagy hogy látod, hogy lesz valahol vége? Vagy inkább elengeded?
Nagyon szeretném befejezni, valahogy én nem szeretek elengedni történeteket, meg úgy semmit nem szeretek elengedni. Mindent végigviszek, még ha belehalok is. De ezt is nagyon szeretném, mert többek között azért is, mert 2012-ben kezdtem el forgatni, tehát valahogy az Orbán rendszernek ez az utolsó 2024-ben 12 éve, az, ami történt az emberekkel, az benne van ennek az anyalányának a történetében, tehát hogy az, ami történt Magyarországon a szociális rendszerrel, a oktatással, a Covid alatt, a szegények meg segítésével vagy nem segítésével, az mind benne tud lenni nagyon szép módon, tehát nem előtérben, hanem valahogy a két ember sorsán keresztül, és szerintem ezért is fontos lenne megcsinálni ezt a filmet. Viszont az utóbbi időben azt érzem, hogy a lány, nem a kislány, nem akarom nevén nevezni, mert ez most olyan fura lenne, nem szereti már annyira a gondolatát annak, hogy filmezzünk, tehát most már 3 éve nem forgattam velük, mert a többi filmet kellett befejezni, és mindig, amikor a filmre terelődik a szó, vagy a forgatásra, akkor eltűnik, arra nem válaszol. Ha más kérdezek, arra rögtön válaszol, tehát, hogy még nem ültem le vele beszélni őszintén erről, hogy akkor mi lenne. Az anyukája nagyon szeretné befejezni, mindig kérdezi, mikor jövök megint forgatni. És ha az lesz a döntés a lánynak, hogy nem szeretné, mert nem szeretné megmutatni azt a múltbéli énjét, mert szégyelli, vagy azt érzi, hogy nem szeretne nyilvánosság elé tárni, hogy milyen nehéz sorsból érkezett, mert most egyébként egy egész szép életet rendezett be magának, érettségivel, munkával, akkor ezt el kell fogadnom. Biztos, hogy nem lesz egyszerű 12 évnyi munkát így elengedni, de hogy ez megint csak egy olyan küszöb, tehát hogy nem lehet őt rávenni, meggyőzni, hogy olyat csináljon, amit nem szeretne. De azért reménykedem, hogy beleegyezik utólag.
Talán lezártál egy korszakot ezzel, hogy a Nem halok meget is bemutatták, és egy picit egy másik kultúrával is ismerkedsz, mert néha Spanyolországban vagy több ideig. Miért ezt az országot választottad, hogy több időt tölts ott, és van-e ott valamilyen terved, ami a dokumentumfilmhez köt?
Hát igen, most ez egy ilyen nevezük két laki életnek itt is, ott is van. Egyrészt nagyon régóta szerettem volna kipróbálni, hogy újra más országban élni. Másrészt egy picit bele is szomorodtam a magyar valóságba, és azt érzem, hogy jót tenne. Egy nagyon más dolog, és hát a barátommal, Domokos Balázsra költöztünk ki, és szerettünk volna valami nagyon-nagyon más kultúrát. És ez Spanyolországon belül egyébként Tenerife, hogy az tényleg egy kis sziget, tök más minden szempontból, kulturálisan, földrajzilag, éghajlatilag. És azt éreztem, hogy tényleg most történt egy nagyon nagy lezárás mindennel az életemben, és akkor amúgy is egy nagy döntés egy másik országban körbenézni, és akkor ezt így összekötöm, hogy akkor ez legyen egy ilyen nagyon terápiás időszak, és akkor szimbolikusan egy kis szigeten keresni az új korszaknak a mikéntjét, az úgy megtetszett ez a gondolat. És azt gondoltam, hogy majd egy ilyen tök új országban biztos időbe telik, hogy ott bármi elkezdjen érdekelni annyira, hogy arról filmet akarjak forgatni, mert számomra tényleg valahogy a közeg, amiben élek, az nagyon inspirál, de hogy már elkezdtünk ott így saját szakára valami kis filmet forgatni a Bazsával ketten, amit borzasztóan élvezünk. Úgyhogy ez most egy ilyen nagyon izgi időszak, és nagyon ijesztő is közben, de most tanulom azt, hogy nem kell rögtön eldönteni, hogy mi lesz, meg hanem csak úgy kicsit kivárni, hogy mit hoz az élet.
Hát remélem, hogy azt a filmet is fogjuk látni, és azért drukkolok, hogy ez a hosszú távfutó projekt, az anyalánya film, azt is egyszer láthassunk. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Nagyon-nagyon köszönöm ezt a terápiás beszélgetést.
Szia!
Hello!